kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápának tüdőgyulladása van. Továbbra is kórházban kezelik. A Szentszéki Sajtóközpont február 18-án 19 óra 33 perckor friss közleményben adott tájékoztatást a Szentatya állapotáról, akit február 14-e óta a római Gemelli klinikán kezelnek. A Szentatya klinikai állapota a laboratóriumi vizsgálatok és a mellkasröntgen alapján továbbra is összetett képet mutat. A vatikáni egészségügyi csapat és a Gemelli klinika orvosi csapata által előírt mellkasi CT vizsgálat, amelyen a Szentatya kedd délután átesett, kezdődő kétoldali tüdőgyulladást mutatott ki, ami további gyógyszeres kezelést tesz szükségessé. Ferenc pápa mindemellett jó hangulatban van. Kedd reggel áldozott, a nap folyamán pihent, imádkozott és olvasott. Hálát ad azért az együttérzésért, amelyet most megtapasztal, és hálás szívvel kéri, hogy továbbra is imádkozzunk érte. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke keddi zárt körű beszédének fókuszában a Fidesz-KDNP balatonfüredi frakció ülésén az az új nemzetközi helyzet állt, ami Donald Trump hatalomra kerülésével alakult ki, értesült a Magyar Nemzet. A lapnak az online felületen megjelent információi szerint Orbán Viktor azzal kezdte az országgyűlési képviselőknek adott helyzetértékelését, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. A Magyar Nemzet úgy tudja, Orbán Viktor ezután összefoglalta, melyek Brüsszel azon követelései, amiknek a nemzeti kormány nem fog engedni. Brüsszel igazságtalanul bünteti 1 millió euróra Magyarországot, mert nem engedjük be a migránsokat. Azt akarják, hogy visszavonjuk a gyermekvédelmi törvényt, szüntessük meg a rezsicsökkentést, sorolta. Beszélt arról is, hogy Brüsszel célja a 13. havi nyugdíj felszámolása, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány nem fog eleget tenni ezeknek a követeléseknek, a magyar emberek többségének akaratát szolgálva. A miniszterelnök helyzetértékelésében fontos részt szentelt annak a veszélynek, amit Ukrajna uniós tagsága jelent. Ha ezt keresztül viszik, a magyar gazdák elvesztik a területalapú támogatásokat, és a pénzt Ukrajnába fogják vinni, mondta. A béke lehetséges, a keddi amerikai-orosz tárgyalások a siker, a béke esélyével kecsegtetnek, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás hozzátette, ez pedig jól mutatja, hogy a háborúpártiak állítása, amely szerint a tűzszünet és a béke nem lehetséges, hazugság. A béke politikai döntés kérdése, tehát lehetséges. Mi mindig ezt mondtuk, csak kellett egy új szereplő, aki elég erős és békét akar. Ez az ember Donald Trump, hangsúlyozta a politikus, hozzátette, a világ megváltozott. Az Oroszországgal szembeni újabb Európai Uniós szankciós csomag Magyarország számára leginkább könnyítéseket tartalmaz, mind a kőolajtermékek, mind a barátságvezeték működése, mind pedig a budapesti metró fenntartása tekintetében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A minisztérium táviratérodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy hiába bizonyosodott be az elmúlt 3 év során, hogy az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankciói nem működnek, ráadásul komoly károkat okoznak, a közösség lengyel elnöke és a brüsszeli bürokraták számos tagállam lelkes támogatása mellett, fittyet hányva az új realitásra, további büntetőintézkedéseket fogadtak el. Ez a szankciós csomag azonban Magyarország esetében könnyítéseket tartalmaz. Kiharcoltuk, hogy a 16. szankciós csomag tegye lehetővé azt, hogy a MOL által importált, majd Pozsonyban feldolgozott orosz kőolajból származó termékeket ezentúl Magyarországon is fel lehessen használni, nagy mértékben javítva ezzel Magyarország energiabiztonságát, tudatta. Végül az időjárásról. többnyire derült napos időre számíthatunk. Az északkeleti tájakon és a délnyugati határvidéken lehet időszakosan több a felhő. Csapadék nem várható. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Legfeljebb napközben fordulhatnak elő néhány helyen élénk széllökések. A hőmérséklet kora délután 2 és 6, késő este mínusz 10 és mínusz 1 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Farsangi könyvajánlót hallanak, melyben Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk ma is! Farsangú napjaiban járunk, és egy nagyon érdekes művet hoztál. Azt hiszem, hogy szerintem, ha meghallják a hallgatóink a címet, akkor tudni fogják, hogy miért is kezdtem ezzel a beszélgetést. És az írója egy olyan író, nő, még ezt is elárulom, akit te nagyon szeretsz olvasni, és nagyon szeretsz ajánlani a hallgatóinknak, és gondolom, hogy az is az oka, mert hogy olvasmányos, melyik művet hoztad most a hallgatóinknak.
Szabó Magda Állarcos Bár című kötetét hoztam, mely kötődik a farsanghoz is. Illetve hát nyilván a Szabó Magda általános témáihoz is, és nyilván a Szabó Magda életművön belül az egy kevésbé ismert kötet, bár egy szerintem nagyon fontos regény, és hogyha megnézzük, nyilván most a hallgatók nem látják, de én ezt a pöttyös könyv verzióba hoztam el. Ez egyébként 1963-ban jelent meg, és az, hogy a pöttyös könyv verzióban jelent meg, ez nyilván arra is egy kicsit így következtet, hogy ezt ifjúsági regénynek szánták. Talán Szabó Magda is ifjúsági regénynek szánta, viszont ha elolvassuk, akkor szerintem minden korosztálynak adhat valamit. Egyébként a története és a megírásának a módja tényleg ifjúsági, tehát egy fiataloknak is abszolút tudom ajánlani. Lehetne egy kicsit akár az Abigailhez is hasonlítani, hiszen hasonló kiadásban jelent meg, és maga a történet is egy elég egyszerű történet, a cselekménye nagyon könnyen befogadható, viszont a gondolatai azok korosztálytól függetlenül mindenkinek adhatnak valamit, attól függően, hogy ki mit próbál belőle kiragadni. Ugye ez talán Szabó Magdának minden munkájára igaz, ugye mert több művéről beszéltünk, és ezt így mindig ki szoktuk hangsúlyozni, hogy ő nagyon komoly, nagyon mély lélektani elemzéseket szokott végezni, és sokszor a cselekmény az egy másodlagos szál az ő írásaiban, és ő valamilyen szinten ugye a cselekményen keresztül próbálja elmondani az olvasónak azt, amit szeretne, és itt is hát ugye az állarcos bál, ugye mikor szoktak állarcos bálokat tartani, ugye a farsangi időszakban, nyilván ez is a farsangi időszakban játszódik, és azért gondoltam, hogy talán most még aktuális lehet.
A cselekmény nem annyira számít, hanem inkább a lélektaniság, de mégis azért beszéljünk a cselekményről is, hiszen hogyha egy könyvről beszélünk, egy írásról beszélünk, nagyon fontos, hogy kiről szól, miről szól. Hát nem annyira hosszú könyv, szerintem szuperül el lehet olvasni akár egy-két este alatt is.
Így van. A kötet középpontjában főszereplőként egy kislány, Boros Krisztina áll, és igazából az ő szemszögéből látjuk az egész történetet. Boros Krisztináról azt kell tudnunk, hogy félárva. Az édesanyja meghalt 1944-ben a háborúban, és az édesapja és az anyai nagymamája nevelte. És amikor általános iskolába járt, akkor egy új tanárnő érkezett az iskolába, aki az elődjének a feljegyzéseit olvasgatva látta azt, hogy Krisztina, Krisztike többféle megnevezéssel jelenik meg a főszereplő előttünk, hogy Krisztike nagyon zárkózott, és ő azt találta ki, hogy hogy lehetne feloldani ezt a zárkózottságot, hogy Krisztinát megbízza majd azzal, hogy meséljen a háborúról. És hát ő azt mondta, hogy nem is kirohant az osztályból. És a tanárnő Éva próbált rájönni arra, hogy mi állhat ennek a hátterébe. Egyébként kezdetekben nagyon rossz úton járt, és elment hozzájuk családlátogatásra, és akkor így beszélgetett az édesapjával, többször járt oda, tehát mondjuk azt, hogy a két felnőtt közel került egymáshoz, viszont hát nyilván a tanárnőnek így a pedagógiai szakmai elképzelésével ez ellentétes volt, hogy egy diákjának az édesapjával ő komolyabb kapcsolatot létesítse, viszont ezt az egészet Krisztina is észrevette, és kitalálta, hogy majd ő megkéri az édesapja számára a tanárnőnek a kezét, és hogy erre milyen jó lehetőség lesz majd az állarcos bál, amikor is ugye ő be fog öltözni. És a történethez még hozzátartozik az is, hogy miért is volt neki olyan fontos, hogy az édesapjának legyen egy új felesége, tehát neki egy nevelő édesanyja. Hát észrevette azt is, hogy az anyai nagymamája közelebbi kapcsolatba került a szomszéd bácsival, és hogy megkérte az apját, hogy engedje el a nagymamáját, hogy férjhez menjen a szomszéd bácsihoz, és ugye nyilván kigondoskodott volna róluk. Hát, hogy jutunk el az állarcos bálig, ugye Krisztike kitalálta, hogy majd az állarcos bálon ugye állarcba lesznek, és akkor oda megy a tanárnőhöz, és akkor elbeszélgetnek úgy, mint két arctalan, két idegen ember, és Krisztike cigánylánynak öltözött, és egy maszk volt rajta, de egyébként a könyv borítóján lehet is látni, hogy nézhetett ki, majd úgy fognak beszélgetni egymásra, és ez így is történt, és a bálban, hát mondjuk azt, hogy névtelenül, arctalanul beszélgettek egymással, nyilván mind a ketten tudták, hogy ki a másik. Viszont mégis ez egy olyan lehetőséget adott nekik, hogy úgy tudtak egymással beszélgetni, mint két ismeretlen. És lényegében ekkor mind a ketten elmesélték egymásnak, tehát Krisztike és a tanárnő a saját életük történetét, és a tanárnő is ugye akkor értette meg azt, hogy milyen a múltja és mi történt vele, ő pedig megértette a tanárnőnek az álláspontját, és lényegében az ő kettőjük beszélgetése talán az egyik legfőbb cselekményszál a kötetben.
Azt elmondhatjuk, hogy az állarc mint fő szimbólum van jelen a könyvben, és hogy gyakorlatilag az állarc segít ahhoz, hogy igazán belelássunk ebbe a két élettörténetbe?
Igen, ugye tudjuk, hogy Szabó Magda pedagógus volt, ugye ő több mint 10 évet iskolában tanított, tehát ő azért nagyon jól ismerte a gyerekeknek a viselkedését, és tudta, hogy egy diák nagyon sokszor talán jobban megbízik mondjuk egy tanárában, mint a keresztüleiben, és nagyon sok mindent elmondanak akkor, ha megkapják azt a bizalmat a tanártól, hogy megtartja az ő titkukat. És szerintem valahol ezeket a tapasztalatokat is így vélhetjük felfedezni a történetben, hiszen azért a kettőjük párbeszédéből nagyon jól kirajzolódik az, hogy a szerzőnk nagyon jól ismeri, hogy mi játszódhat le egy kis diáknak így a gondolataiban, a mindennapjaiban, hogy viszonyulhat ez az egész történethez, és nyilván a tanári oldalt is ismeri, hogy a tanárok hogy viszonyulnak a gyerekekhez, és hogy hogyan lehet kialakítani egy ilyen belsőséges bizalmi kapcsolatot tanárdiák között. És ez a saját korában igazából egy újszerű dolog volt, hiszen ez a 60-as években az, hogy mondjuk egy tanár és egy diák komoly mély lelki beszélgetéseket folytasson, azért az nem volt annyira gyakori. És a kettőjük beszélgetéseiből nagyon sok olyan gondolat így kirajzolódik, amit most függetlenül attól, hogy egy kislány és egy tanár beszélget, akárki a mindennapjaiba is megfontolhatja, és ugye elraktározhatja, és eszünkbe juthatnak azok a gondolatok, de amik tényleg állarcos báltól és az egész történettől függetlenül az életünk részévé tehettünk.
Igazad van abban, hogy ugye ez a 60-as, 70-es, 80-as években mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig egyáltalán nem volt bevett szokás, hogy egy pedagógus négy szem közt leül, félrehívja, vagy a gyermek hívja félre a pedagógusát, a tanárát, és mondja el esetleg, hogy otthon mi történt. És ahogyan már én gimnáziumba kerültem, ugye ugyanabba az intézménybe jártunk mind a ketten, ott én már elkezdtem úgy felismerni ezt, hogy ez teljesen alap, hogy ezzel a kifejezéssel éljek. Ez már teljesen bevett szokás, hogy egy diák bejön leterhelve, az élet súlyait cipeli gyakorlatilag 14-16 évesen, 18 évesen, és egyszerűen így kiömlik belőle a tanára felé, és egyszerűen ez az indok, ez a fő indok, hogy ő nem anya vagy apa. Ő nem a tesó, ő nem a keresztpapi, hanem ő a tanárom, minden nap együtt vagyunk szinte, nagyon sok időt töltünk együtt, megvan az a bizalmi kapcsolat is, de megvan az a tisztelet is, és az, hogy esetleg talán még tanácsra se vágyik, hanem csak arra, hogy meghallgatta őt ez a felnőtt, és amit ugye mondtál, még egyszer kiemelném, hogy a titok az biztonságban marad, és úgy gondolom ebben a könyvben is ez egy fontos szál, egy fontos kötelék köztük, hogy talán az a titok az megmarad a beszélgetés szintjén. Mit szeretett volna még átadni ezzel Szabó Magda? Miért újszerű, vagy miért különleges ez az olvasnivaló szerinted?
Az ifjúságot is megpróbálta talán egy kicsit tanítani, és ki akart mondani, le akart írni olyan gondolatokat, amiket lehet, hogy sokszor nem merünk, vagy úgy nem gondolunk úgy bele. És amit ugye szintén hát ki szoktunk emelni, hogy a Szabó Magda írásai ma is aktuálisak. Tehát mondjuk például az, hogy Szabó Magda megfogalmazza azt, hogy mondjuk attól, hogy valaki nem beszél valamiről, az nem azt jelenti, hogy nem gondol rá. És ez tényleg a mindennapjainknak teljes mértékben a része, és ez a főszereplőink dialógusából is teljesen így átjön. Meg talán olyan fontos gondolatok is, hogy észre kell vennünk azt, hogy nem csak egyedül vagyunk a világban, ne csak önzőek legyünk, ne csak a saját érdekeinket tartsuk szem előtt, és például mondjuk Krisztina esetében is ugye, ha úgy nézzük, akkor neki kicsit háttérbe kell szorítani a saját érdekét, ami ugye azt jelenti, hogy körülötte forogjon a világ, hogy az édesapja is csak vele foglalkozzon, illetve a nagymamája is, hanem az ő boldogságukat is megpróbálta így egy kicsit lehetővé tenni azáltal, hogy ő valamiről lemond, és tényleg az, hogy így azt érzékelteti velünk, és rádöbbent minket arra, amit valószínűleg azért a legtöbb ember tud, hogy nem egyedül vagyunk a világban, és hogy úgy kell élnünk, hogy azzal ne tapossunk el másokat, hanem így másoknak is lehetőséget adjunk, és hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is. És talán ez az egyik legfontosabb üzenete ma is, hogy hiszen a világunk ma is hasonló, ma is így működik, és ma is ezeket az értékeket kell szem előtt tartani. Tehát most attól függetlenül, hogy ez a kötet több mint 50 éves, a mondandója és az aktualitása nem változott, hiszen a 60-as évek, 70-es évek mindennapjainak is az alapproblémái ugyanazok voltak, mint ma, és éppen ezért szeretem őt ajánlani a hallgatóknak, mert most kortól függetlenül mindig tud valami aktuálisat mondani. És szerintem ezek a gondolatok, amik megjelennek ebben a kötetben is, még 10-20 év, 30 év múlva is aktuálisak lesznek. Talán ez is egy olyan kötet, mint akár az Abigail, hogy nagyon sokan fiatalkorukban elolvasták, és lehet, hogy sokan később, évekkel később újra előveszik, és más mond nekik. Én ezt egyébként egy-két éve olvastam, tehát nincsenek ezzel kapcsolatban olyan fiatalkori emlékeim, hogy akkor mit adott ez nekem, de én nem tartom kizártnak, hogy vannak olyan iskolák, ahol esetleg ez kötelező, hogy ajánlott olvasmányként megjelenik. Biztos, hogy nagyon érdekes lehet ebben a korosztályban, tehát iskolás korosztályban erről beszélgetni, amikor tényleg aktualitása is van ennek. Viszont Szabó Magdának ugye olyan fantasztikus, hogy milyen körítést tud ennek az egész köré így helyezni, tehát ugye itt egy állarcos bál, egy teljesen hétköznapi bál, farsang, időszak, mindenki jelmezbe, el tudjuk képzelni, mi történt. De és tényleg egy ennyire átlagos szituációban is ennyire fontos mély gondolatokat bele tud ültetni úgy, hogy szinte észre se vesszük, hogy mennyi mindent adott nekünk azzal, hogy elolvastuk az ő könyvét. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat Szabó Magda Állarcos Bál című könyvéről. Urbán Mártával beszélgetünk. Fantasztikus az ennél a könyvnél, ugye az Állarcos Bál című művénél Szabó Magdának, hogy az írónő gyakorlatilag játszik egy kicsit ezzel az állarccal, hiszen ugye mit szoktunk meg, hogy mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy na, vessük le az állarcainkat, akkor tudunk megnyílni egymásnak. Itt meg ugye történik egy csavar benne, hiszen akkor történnek igazán mély gondolatoknak a megosztása, amikor felkerül mindkét férre, kislányra és a tanárnőre is az állarc.
Igen, amit mondtál is, hogy, hogy pont az ellenkezője annak, amit ugye szoktunk mondani, hogy milyen az állat. Viszont nem feltétlenül, most belegondolunk abba, hogy az mondjuk manapság mondjuk a közösségi médiának köszönhetően, hát ugye nem négy szem közt, tehát hogy nem szemtől szembe beszélgetünk egymással, hanem írásban, arctalanul, stb. És nagyon sokszor valószínűleg te is érzed azt, hogy emberek leírnak neked olyan dolgokat, amiket sosem mondanának a szemedbe. Ennek nyilván vannak nagyon sokszor elnyoldala is, néha előnye is, tehát hogy ez a párhuzam nem biztos, hogy így egyébként a legjobb példa erre, viszont talán ez is megmagyarázza azt, hogy a közösségi média is sokszor egy ilyen állarcot húz ránk, és akkor nagyon nem mindegy, hogy az állarc mögül, vagy az, hát egy profil mögül mit kommunikálunk a másik félnek. Tényleg elgondolkodunk-e azon, hogy az állarc nélkül is ugyanezt elmondjuk-e, vagy csak az állarc mögött. Hiszen úgy sokkal könnyebb elmondani, hogy nem szemtől szemben mondunk valamit. És itt Szabó Magda esetében, itt az állarc nagyon sokat segített a két félnek, hogy így egymással megosszák a gondolatainkat, és ez kell, hogy emlékeztessen minket arra, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy kezeljük ezt az állarc mögötti ént, hogy mennyire valósnak, vagy pedig mennyire ténylegesen, hogy valami mögé bújhatunk, és nem feltétlenül a valóságot mondjuk ki, mutatjuk meg a másiknak, hiszen tényleg nagyon sokszor, hogyha akár tényleg mondjuk egy cikket elolvasunk az interneten, és mondjuk elolvassuk a hozzá kapcsolódó hozzászólásokat. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy ilyen arctalan profilok vannak. És lehet, hogy az az ember már nem merné felvállalni ugyanúgy a véleményét, hogyha lenne hozzá egy arc társítva. Szerintem Szabó Magda egy nagyon jó példa arra, hogy tényleg ezt nem mindegy, hogy kezeljük, hogy az állarc mögött is meg kell őriznünk ugyanazt az ént, amit állarc nélkül is képviselünk, és tudjunk úgy beszélni, mint hogyha tényleg szemtől szembe az arcunkat felvállalva mondanánk ugyanezt. Szóval szerintem ez a mai világunknak talán egy tanulsága is lehetne ilyen szempontból, mekkora felelőssége van annak, hogy egy állarcot hogy használunk.
Mielőtt még kinyitnánk a művet is a legizgalmasabb részéhez érkeznénk a műsorainknak, elmondanád, hogy mely részleteket is emeled ki itt a hallgatóknak, még arról kérdeznélek, hogy iskolai közegben játszódik, gyerekek, fiatalok vannak benne, pedagógus, ugye a főszereplőnk, egyik főszereplőnk is egy kislány. Mégis, ahogyan kiveszem a szavaidból, felnőtteknek is ajánlod az olvasását, idősebbeknek is ajánlatos?
Minden korosztálynak ajánlom, hogyha valaki nagymama azért, ha valaki szülő azért, ha valaki csak gyerek azért, mert szerintem attól függetlenül, hogy tényleg egy ilyen ifjúsági témán dolgoz fel a cselekményeit tekintve, gondolataiban minden korosztálynak adhat valamit, és Szabó Magda szokás szerint tanít minket.
Milyen részleteket osztanál meg szívesen a hallgatókkal? Ugye említettem már, hogy nem egy hosszú könyv, kézbe kapható, utazáshoz is remekül magunkkal vihető, de pár este alatt is kiolvasható, és azt gondolom, hogy a mélység az, amit kap az ember, vagyis amit ad a könyv, az írónő, az szerintem megfizethetetlen az ő műveiben. Valóban tényleg méltó arra, hogy több könyvét is elolvasuk, mint az az egy-egy, amit ismerhettünk gyermekkorban.
Több részt is bejelöltem a kötetben, de talán nyilván az idő hiányában olyan sokat nem lehet belőle idézni. Talán az egyik, hát számomra a legsokat mondóbb részt emelném ki. Ugye említettem azt, hogy a történetben előkerült az, hogy Krisztinának milyen is a múltja, és az ezzel kapcsolatos egyik párbeszédből emelnék ki egy részletet, hogy mit mondott Krisztina a tanárnőnek. Láthatta az osztálykönyvben, hogy a kislánynak nincs édesanyja. Tetszett volna kinyomozni, mikor vesztett el, akkor megtudhatta volna, hogy a háborúban, hogy az anyja ott halt meg egy félig bemolott pincében ostrom alatt. Mikor ez a gyerek született, égett az utca, és hulltak az aknák. Én fogoly voltam, a kislány Cuszlin nevelte fel a nagyanyja. Ha a rádióban 44-es emlékműsor van, vagy ha meghallja azt a szót, hogy háború, az én lányom már fordul el, megy ki a konyhába. Mit tudják azt maguk, hogy egy ilyen árva kisgyermek milyen szemelyesen kíván magának anyát? Szerintem ez egy nagyon mély, nagyon drámai, hát nagyon drámainak sikerült ez az idézet, de talán ez egy nem feltétlenül a könyv hangulatát mutatja be, inkább azt, hogy milyen komoly témát is beemel egy ilyen könnyed ifjúsági irodalomba, és hogy milyen fontos a feldolgozás. Hiszen itt talán arról még nem beszéltünk, hogy többször visszatérő momentum az is a történetben, hogy mikor ér véget a háború, hogy mikor ér véget az egyes embereknek a háború, hogy mikor jutnak el oda, hogy feldolgozták a háború okozta traumákat, és ugye Krisztina életében még mindig jelen volt, és hogy ebben az idézetben is benne volt az, hogyha 44-es emlékműsor van, ami ugye gyakran volt, akkor ő mindig kiszalad a szobából, sosem hallgatja, az iskolába se vesz részt, hiszen az ő életében ekkor, pedig már több év eltelt 44 után, még nem ért véget a háború. És itt ugye az egyéni háborúkra, ha gondolunk, akkor az ugye nem 45 májusában ért véget, hanem sokszor évekkel később, vagy akár csak évtizedekkel később.
Sokat beszélgettünk a történelmi körítéséről is ennek a műnek, és maga a részlet is egy kicsit drámaibb hangvételű volt. Mégis azért a címben is ott van Álarcos Bál, a farsang az a karneválok, a vidámság ideje. És azt hiszem, hogy ebben nincs csavar, mert valóban nem egy melankolikus és nem egy szomorú történetről van szó, hanem egy vidám zárása van, semmilyen spoilert nem mondunk a hallgatóknak, ahogy te sem szoktál soha előre elmondani, hogy mi lesz a vége, mi a csattanó, viszont az elmondható, hogy a könyv alapvetően nem egy lehangoló, hanem Szabó Magdánál mindig van feloldás, mindig van megoldás. Van, hogy azt már mi adjuk hozzá, de ennél a könyvnél pedig valóban van feloldás. Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szabó Magda, Álarcos Bál című művéről beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Schola Hungarica 2010-ben megjelent Ambrosian énekek Vízkeresztre című CD lemezének bemutatásában a harmadik részhez érkeztem. E felvételen az ünnep mise énekeit és vesperásának tételeit adja elő az együttes, Dobszai László és Szendrei Janka vezényletével. A misetételek közül már csak az áldozás ének maradt hátra. A milánói hagyományban a műfaji elnevezések is mutatják a különbségeket a római liturgiához képest. Így az ambrózián rítusban az áldozás alatt nem kommuniót, hanem transzitóriumot énekelnek. A szövegválasztásban is más, a római hagyományban a Vidimus Stellam Eius kommuniót énekeljük, a milánói transzitórium azonban így kezdődik, Hodie Celesti Sponso. Gyönyörű szövege magyarul, a mai napon mennyei vőlegényével összekapcsolódik az egyház, mert ő a Jordánban lemosta bűneit. Futnak ajándékaikkal a mágusok a királyi mennyegzőre, és a vízből lett bornak örülnek a vendégek. Megkereszteli a vitéz a királyt, a szolga az urát, János az üdvözítőt. A Jordán vize meghökken, a galam tanúságot tesz, az atyai hang hallatszik. Ez az én fiam, kiben kedvem telik. Az ambrozián zsolozsma lényegesen eltér a rómaitól. Felvételünkön a vízkereszti vesperás tételeiből ad válogatást a Schola Hungarica. A vesperás három részből áll, a lámpagyújtás szertartásából, a zsoltározásból és a szertartáshoz csatlakozó körmenetből, olvashatjuk a CD kísérő füzetében. Az ima óra elején lucernáriumot hallunk, az alkonyati fénygyújtó éneket. Szövege a következő. Mind a pátriárkák rólad énekeltek, és mind a proféták téged hirdettek. A pásztoroknak angyalok mutattak meg téged, az egek csillag által nyilatkoztattak ki téged, és mind az igazak örömmel fogadtak téged. A lámpagyújtás szertartásához kapcsolódik a himnusz is. Milánó püspöke, Szent Ambrus írta az Illuminans Altissimus című költeményt, amelynek első felét énekli a kórus. Beragyogja a magasságbeli a tündöklő csillagok kozmoszát, béke, élet, világosság, igazság, Jézus, figyelj a könyörgőkre! A szűz szülését az égen ragyogó csillag jelzi, és e napon imádására a jászolhoz vonja a mágusokat. A misztikus keresztségkor a Jordán vize visszafordul, és már a harmadik csoda jellel szenteli meg e napot. A vízzel telt vödrökbe édes bor ömlik, merít belőle a násznagy, bár tudván, hogy nem ő töltötte bele azt. Látván a víz színe változását, s a megrészegülő hullámokat, a változott elemek meghökkennek, amikor új állapotba mennek át. Jézus, te neked glória, ki megjelentél a népeknek, az atyával és a jóságos lélekkel együtt, mindörökkön örökké. Amen. A lámpagyújtást kíséri a gyermekekkel együtt énekelt felelőinek a responsorium is. Íme beteljesült minden, ami a Szűz Máriának az angyal által megmondatott. Megszületett a gyermek, jászolba tétetett, a pásztorok őt megmutatják, a mennyben az atya így kiált: ez az én fiam, kiben kedvem telik. Engem rendelt ő királyá, szent hegyén Sionon, hogy az ő határozatát hirdessem. Az Úr mondá nékem: ez az én fiam, kiben kedvem telik. A zsoltározás szakaszából egy rövid zsoltárrészt hallunk a CD felvételen, a 84. zsoltárból, a hozzátartozó antifónával. Megjelent a mi üdvözítőnk kegyelme, és megláttuk Isten dicsőségét. Megáldottad a te földedet, Uram, jóra fordítottad Jákobnak fogságát. Megbocsátottad a te néped gonoszságát, befötted minden bűnüket. Megenyhítetted minden haragodat, lecsillapítottad felindulásod tüzét. Téríts meg minket, szabadító Istenünk, és fordítsd el rólunk haragodat. Megjelent a mi üdvözítőnk kegyelme, és megláttuk Isten dicsőségét. Mária hála énekének, a Magnifikátnak is csak az első harmadát halljuk, antifónával. Íme beteljesült minden, ami a Szűz Máriának az angyal által megmondatott. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendezik az én lelkem szabadító Istenemben, mert letekintett alázatos szolgáló leányára, és íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek. Mert nagy dolgokat cselekedett én velem a hatalmas, és szent az ő neve. Íme beteljesült minden, ami a Szűz Máriának az angyal által megmondatott. A zsoltározást a könyörgés zárja. Add meg, kérünk, mindenható Isten, hogy miként minden népek eljöttek örvendezve imádni az Úr Krisztust, a megszületett királyt, úgy ez a ragyogó fény bennünk is mindenkor ott lakozzék. Ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Tribu equesumus omnipotens Deus, ut sicut omnes nationes vinium gaudentes, adorare Christum regem Dominum natum, ita et hec preclara lux habitet semper in nobis. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
A körmenet egy rövid zsoltár részlettel, az úgynevezett psalmelusszal indul, ezt énekelve vonultak át a keresztelő templomba. Olvassuk a kísérőfüzetben. Megjelent a világban az, kinek kezdetét az egek sem ismerik. A szűztől születni méltóztatott, aki mindeneket teremtett. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Megjelent a világban az, kinek kezdetét az egek sem ismerik. A szűztől születni méltóztatott, aki mindeneket teremtett. Mai műsorunkat a Responsorium in Baptisteiroval, a keresztelő templomban énekelt felelőénekkel zárom. A jól ismert vízkereszti szöveget halljuk, szép és különleges dallammal. Láttuk az ő csillagát napkeleten, az ő ragyogása megvilágosítja a világot, és mi eljöttünk adományainkkal imádni őt. Bölcsek jöttek napkeletről mondván, hol van, aki megszületett, a zsidók királya? És mi eljöttünk adományainkkal imádni őt. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy velem tartottak ennek a különleges zenei világnak a megismerésében. Isten áldj önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.